Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd, vendégünk ma este Siklósi Péter, védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, amit délután 3 órakor rögzítettünk itt az Inforádió stúdiójában. Ez a 3 óra pontos időpont azért is lehet fontos, hiszen amikről fogunk beszélgetni ezekben az ügyekben, percről percre változhat a helyzet. Az egyik ilyen például a török-orosz konfliktus, ugye történt valami, hogy mi egész pontosan azt mindenki másként látja, de igazából talán ami a legfontosabb kérdés, hogy mennyire volt ez várható, vagy mennyire volt kódolva esetleg, hogy egy ilyen incidens bekövetkezhet ön szerint?
Hát kódolva semmi esetre sem volt, de tulajdonképpen nem volt meglepetés. Azért nem, mert ugyan az a légtérsértés most, ahogy itt kiderülnek a részletek, az a légtérsértés, aminek az eredményeképpen, vagy ami közben lelőtték az orosz Su-24-est a török vadászgépek, az egy rendkívül rövid légtérsértés volt, de messze nem az első. Tehát már hosszú idő óta visszatérően az orosz repülőgépek megsértették a török légteret, amire a török hatóságok visszatérően protestáltak, tehát kifejezték a nem tetszésüket és tiltakozásukat, és már egy ideje egyértelműen megmondták a törökök, hogy előbb-utóbb súlyos következményei lesznek, hogyha ezt így folytatják tovább, és hát ez gyakorlatilag hétfőn következett be ez a súlyos következmény, ilyen szempontból nem volt meglepő.
Te nem volt előzmény nélküli?
Nem, messze nem előzmény.
Biztosan nagyon civil vagy nagyon laikus a kérdés, de tulajdonképpen az orosz repülőgépek ugyanazt a célt szolgálják ebben a térségben, legalábbis az orosz kommunikáció szerint, ami a NATO-nak is a célja, hogy az ISIS ellen léptek föl ők is. Nyilván nagyon civil a megközelítés, hogy akkor miért a konfliktus. Én értem a légtérsértést, és nyilván mindenki is érti. Egy picit elmagyarázná nekünk, hogy tulajdonképpen mi történik ilyenkor?
Ugye, szavakban persze ugyanaz az ellenfél, vagy az ellenség, mind az amerikaiak vezette 65 tagú koalíció, mind pedig az oroszok, az ISIS, Daesh, iszlám állam, hívjuk, ahogy akarjuk, rendkívül brutális terror szervezet, illetve terror állam ellen harcol. Valójában azonban az orosz légierő a bevetéseinek csupán mintegy 10-15%-át hajtotta végre az iszlám állam ellen. A többit azt a nyugat által mérsékeltnek tartott Assad ellenes lázadó erők ellen hajtotta végre. Most ráadásul azon a területen, ugye ez a terület, ahol az orosz gépet lelőtték, ez Szíriának az észak-nyugati Törökországgal határos csücskében történt. Na, ott egyáltalán nincsen iszlám állam. Onnan a legközelebbi iszlám állam most területek körülbelül 200 kilométerre vannak. Tehát ott kifejezetten a türkmén kisebbségnek a szervezetei ellen hajtottak végre támadásokat. Ugye a törökök már korábban, megint mondom, visszatérően figyelmeztették az oroszokat, hogy ne bántsák ott a türkméneket, mert a türkmének nem az iszlám állam, és ráadásul Törökország irányába egy menekült hullámot indítottak el a támadásaikkal, a légitámadásaikkal.
Törökország szerepe mindenképpen felértékelődött, nyilván beszélünk majd nem sokára egy picit a migráns válságról is, a menekült hullámról is, de hogy látja globálisan, biztonságpolitikai szempontból Törökország mennyire fontos szereplője most a szereplője, tehát egy fontos meghatározó szereplő, vagy elszenvedője azoknak a konfliktusoknak, amelyek a térségben zajlanak?
Hát is, természetesen olyan konfliktusok is hatnak rá, amiben nincsen aktív félként benne, de szereplője is természetesen. Törökországnak, elég csak a térképre néznünk, stratégiai helye van. Ugye Törökország, Oroszország, Európa és a Közel-Kelet között fekszik, és a már pusztán a földrajzi elhelyezkedése miatt is megkerülhetetlen. De egyébként történelmi tényezők szempontjából is megkerülhetetlen tényezője a konfliktusnak, illetve etnikai összefüggésekben is. hiszen gondoljunk csak arra, hogy Törökországban egy rendkívül jelentős, több mint 10 milliós kurd kisebbség van, és ugyanennek a kurd népnek képviselői millió számra élnek a szomszédos országokban is, elsősorban Irakban, Szíriában, de Iránban is. És az iszlám állam ellen harcoló erőknek a leghatékonyabb része azok pont a kurdok Irakban is, és Szíriában is.
Tehát Törökország akár meghatározó szereplő is lehet például az iszlám állam elleni fellépésben?
Természetesen Törökország meghatározó szereplő. Eddig
aztán az fekvése miatt, vagy egyébként is?
A fekvése miatt is egyébként, de tulajdonképpen aktív szerepet is vállal ebben. Ugye többféle szerepet is hát vállal, vagy elszenved. Ugye az egyik ilyen szerep az Európából érkező úgynevezett külföldi harcosok, tehát azok az európaiak, akik beállnak az iszlám állam haderejébe, azok nyilván Törökországon keresztül érkeznek meg pusztán földrajzi meghatározottságból is. Másrészt a Szíriából menekülő tömegek, azok Törökországon keresztül hagyják el a térséget, illetve Törökországban menekülnek, és millió számra, több mint egy millió menekült szíriai van Törökországban. Ilyen szempontból is érintett. Illetve része a koalíciónak, az amerikaiak vezette koalíciónak, felajánlotta a légterét, a repülőtereit, tehát több tucat amerikai vadászgép állomásozik a szíriai határhoz közeleső török légibázisokon.
Törökországnak a NATO-n belüli szerepét, ez a mostani helyzet, ami egyrészt, ahogyan is mondta, egyrészt van egy menekült hullámmal való érintettség, másrészt pedig hát nyilván a másik irányba, ugye az iszlám állam felé igyekvő európaiak oldaláról, ez a NATO-ban betöltött szerepét mennyiben befolyásolja, változtat-e az ön helyzetén?
Ismét rámutat Törökországnak a térségben betöltött fontos szerepére. Ugye ez a NATO-ban nem volt újdonság, tehát ezt mindenki pontosan tudta. Az orosz gép lelövése után összehívtak egy Észak-Atlanti tanácsülést, ahol a török képviselő beszámolt az eseményekről. A NATO tagállamai természetesen kiálltak Törökország szuverenitása mellett, illetve amellett, hogy joga van a légterét megvédeni.
Az ötödik cikkely szerint?
Tehát ez nem, az ötödik cikkelynek az életbe léptetése az egy külön aktus, ez egy hivatalos aktus, amit meg kell tenni. Ez a konzultáció, ez még csak negyedik cikkelyes sem volt. A negyedik cikkely arról szól, hogy lehet biztonságpolitikai veszélyeztetettség esetén konzultációt tartani. Ez még csak az sem volt, ez pusztán egy Észak-Atlanti tanácsnak egy rendkívüli ülése volt, ahol megvitatták ezt az eseményt. Nem léptették életbe az ötödik cikkelyt.
De elvezethet oda ez az esemény?
Nem valószínű, hogy elvezetne oda. Én úgy látom, hogy minden fél a helyzet megnyugtatásában érdekelt, illetve abban az irányban is tevékenykedik. Ez igaz a törökökre is. Ők ugye ezzel az aktussal, azzal, hogy lelőtték a gépet, megmutatták, hogy eddig és ne tovább. Nem toleráljuk a légtérsértéseket. De nem érdekük nekük tovább rontani a viszonyukat Oroszországgal, hiszen számos közös érdekük van. Ugye itt csak talán a két legfontosabbra, az egyik az energetikai kapcsolat, a másik pedig a turisztikai kapcsolat. Ugye több milliárd dolláros turisztikai bevétele van Törökországnak a gazdag orosz turistákból, amit nyilván nem szeretne elveszíteni. De egyéb más kapcsolatuk is van. Tehát úgy látom, hogy Törökország próbálja nyugtatni a kedélyeket. Ugyanez az érdeke egyébként a NATO többi tagállamának is. Ebben a kérdésben miért kellene konfrontálódnunk az oroszokkal, miért kellene még jobban elmérgesíteni a helyzetet, hiszen a közel-keleti, azon belül is elsősorban a szíriai konfliktusnak a megoldásában mindenkinek részt kellene venni, aki azon a környéken hát aktív szereppel bír, és ebben most már Oroszország is beletartozik. Ugye jól láthatóan a bécsi diplomáciai tárgyalásokon is Oroszország szereplővé vált. És én úgy látom, hogy a kezdeti nagyon harcias Putyin és egyéb orosz megnyilatkozások óta is a valóságban ők is tompítani akarják a dolognak az élét.
Oroszország egyébként meddig mehet el, milyen lépéseket tehet? Ugye azt sokan mondták Oroszország szakértők, elemzők, gyakorlatilag kedden reggel, vagy hát hétfőn is már az incidensek után, hogy ugye nyilván belpolitikailag fontos Putyin számára az, hogy ezt hogyan reagálja le otthon. Mennyire tétje mondjuk Oroszország nagyhatalmi státusza, vagy egyáltalán geopolitikai, vagy globális státusza attól, mennyire függ attól, hogy általában hogyan reagál erre?
Bizonyos ugye, érzelmi reakciók szintjén persze összefügg ez a két dolog egymással, mert azért az bizonyos szempontból megaláztatás Oroszországnak, mint nagyhatalomnak, hogy egy vadászgépét csak ilyen egyszerűen lelövik. Ugyanakkor a tényleges nagyhatalmi státuszát, meg az érdekérvényesítő képességét az egy ilyen incidens nem igazán befolyásolja.
Milyen mozgástér van egyébként, milyen lépéseket tehet Oroszország ön szerint? Milyen forgatókönyvek ismertek?
Hát ugye egyfelől tehet katonai lépéseket. A legelső katonai lépés, amit reméljük, hogy megtesz, hogy nem sérti meg többé a török légteret, és ebben az esetben nem kell ilyenre többet számítani. Amit bejelentettek, hogy meg fognak tenni, hogy ezentúl a bombázó gépeik mellé védő vadászgépeket is fognak felküldeni. Ezt is megtehetik. Ennek katonailag talán van valami értelme. Ezen kívül ugye telepítenek földi rakétalégvédelmi eszközöket a környékre, hajókon egyébként közelebb vonták a parthoz, esetleg szárazföldre is telepíthetnek. De ennek persze csak akkor van értelme, hogyha mondjuk a törökök berepülnének Szíria fölé, de a törökök ezt nem szokták megtenni. Úgyhogy ezek ilyen inkább csak szimbolikus jelentőségű lépések.
Ezt akartam éppen kérdezni öntől, hogy amikor a vadászgépeket, a kísérő vadászgépeket mondta a bombázók mellé, hogy de hát, reális esélyét láthatja annak, most nyilván próbálunk a lehetőségeken végigmenni, láthatja annak Oroszország, hogy esetleg kialakuljon mondjuk egy légi csata a török-szír határon, orosz és török vadászgépek között?
Hát ha Oroszország ezt akarná persze, akkor kialakulhatna, vagy ha Törökország ezt feltétlenül akarná, akkor kialakulhatna, de én úgy látom, hogy egyik sem akarja.
De ennek lenne bárki számára bármi haszna egyébként? Ugye az imént azt mondta, hogy mind a két fél alapvetően most látszik, hogy abban érdekelt, hogy ne legyen ilyen.
Azért gondolom, hogy nem fog ilyen kialakulni, mert nem látom, hogy milyen haszna lenne ennek.
Ugye azt mondta, hogy nyilván fontos lenne az együttműködés a térségben érintett mindenfél szempontjából, ugye az iszlám állammal szemben. Közelebb vihet ez ön szerint ez az incidens ehhez az együttműködéshez? Vagy távolabb vitt?
Ez hát inkább távolabb vitt, mert ugye jól látszik, hogy a párizsi terrortámadások után Franciaország még jobban aktivizálta magát a térségben. Oda küldte ugye a Charles de Gaulle repülőgép anyahajót, megnövelte a bevetéseinek a számát, és eközben egy diplomáciai offenzívát is elkezdett. Amerikába utazott, tárgyalt a brit miniszterelnökkel, tárgyalt a német kancellárral, és éppen ma utazott Moszkvába is. És hát természetesen az, hogy Franciaország egy szövetséges állama, Törökország, lelőtt egy orosz repülőgépet, ez nem könnyíti meg a francia elnök és az orosz elnöknek a megbeszéléseit ezen a területen. Tehát ilyen szempontból Franciaországnak ez nem jött jól, illetve ebből következően az általános hangulatot ezeken a diplomáciai tárgyalásokon inkább megnehezíti, mint elősegíteni.
Mi vihet közelebb a megoldáshoz ön szerint? Hogyha mondjuk egy ilyen incidens, hogy az láthatóan két legalábbis a szavak szintjén ugyanabban érdekelt fél is gyakorlatilag egy ilyen fegyveres konfliktusig jut egy pillanatban, akkor mi vihet közelebb a megoldáshoz, mármint hogy ahhoz, hogy legyen egyfajta nemzetközi összefogás?
Én úgy látom, hogy egy ideje, és különösen a párizsi terror támadások óta megnövekedett az elszántság arra, és ugye, bocsánat, még ugye nem csak Párizst érte terrortámadás, hanem Oroszországot is a sínai félsziget felett lelőtt metrojet repülőgép formájában. Tehát, ha úgy tetszik, két nagyon fontos szereplőt is közvetlenül a saját bőrén érezhetően terrortámadásért. Ez egyesítőleg hatott, és én úgy látom, hogy ami elkezdődött szépen csendben Bécsben a diplomáciai tárgyalások során, ahol ugye még egy nagyon fontos dolog történt, bevonásra került Irán is, amelyik ugyancsak egy nagyon fontos regionális szereplő. Tehát tulajdonképpen mindenki ott van azokon a tárgyalásokon, aki számít. Ott megkezdődött egy szép csöndes megoldáskeresési kísérlet. Természetesen vannak továbbra is nézeteltérések, meg érdekellentétek. Az oroszok abban érdekeltek, hogy az Assad kormány, a jelenlegi szír kormány a helyén maradjon. A nyugat azt mondja, hogy korábban teljes egészében kizárt mindenféle olyan szenáriót, amiben Assad a helyén maradhatott volna. Most már azt mondja, hogy hosszú távon Szíriában nem maradhat a helyén, vagy Szíria, békés Szíria nem képzelhető el Assad elnökkel, de azt már nem zárja ki a nyugat sem, és az Egyesült Államok sem, hogy Assad az átmeneti időszakra részese legyen a politikai történéseknek.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ön szerint a problémák ebben a térségben, hiszen ugye nem csak egy probléma van, hanem több konfliktus pont is van, ezek sorba rendezhetők? Meg lehet határozni ön szerint egy prioritást? Mert nyilván itt keverednek, most egyelőre úgy tűnik, hogy különböző szinten keverednek ezek a problémák.
Igen, hát talán ez a legfontosabb kérdés.
Tehát mi az első számú problémája a világnak ebben a térségben? Ezt meg lehet-e mondani?
Sajnos nem. Ugye ez egy annyira bonyolult probléma halmaz, ami messze nem csak Szíriát érinti, még ha csak szűkebben vesszük, akkor is minimum Szíriát és Irakot együtt kell kezelni, de a probléma halmaz az még szélesebb ennél, és annyira bonyolult ez a probléma halmaz, hogy nehéz megmondani, hogy mi az első lépés. Most nyilván ezek a terrortámadások, ezek abban az irányban befolyásolják az eseményeket, hogy az iszlám állammal kell először leszámolni, hogy ne tudjon ilyen terrortámadásokat többet végrehajtani. Ugyanakkor ez még csak a probléma megoldásának kezdete, mert sajnos ezen túlmutatóan is számos probléma van. Ugye először is miért jött egyáltalán létre az iszlám állam? És miért tudott ilyen rendkívül sikeres lenni? Hiszen terrorszervezet az volt nagyon sok a világtörténelemben, de az, hogy egy terrorista szervezet ekkora földterületet birtokoljon, olyanra hát nagyon kevés példa található. A válasz az, hogy az iszlám állam az ezen a téren, tehát a Szíria-Irak területén élő szunitáknak az érdekeit képviseli. Ugye azt kell tudni, hogy Szíria az egy többségében szunita ország, amit ugyanakkor egy alavita kisebbség irányít, az alaviták az egy síita szekta. Tehát szunita többségű ország, amit egy síita kisebbség irányít. Irak az egy síita többségű ország, amit a Saddam Hussein alatt a szunita kisebbség irányított, de most, hogy kvázi demokrácia lett, Ezért azok mindig azok győznek, akik többen vannak, és ezek a síiták. És a szuniták, különösen, hogy Saddam Hussein alatt vezetőbeosztásban voltak, most meg kisebbségben, ezért rendkívül elnyomva érzik magukat. Tehát mind a két országban egy kvázi elnyomott szunnita tömegről lehet beszélni, akik ebben a pillanatban jobban félnek a síitáktól, mint a rendkívül brutális iszlám államtól. Tehát ez is egy alapvető probléma, tehát még ha az iszlám államban, mint szervezettel le is számolunk, utána mi lesz a szunitákkal, hogyan fogjuk őket megnyugtatni, hogy olyan államokban éljenek, ahol az egyikben síita többség van, a másikban pedig egy síita vezető réteg.
De hogy látja, alapvetően most azért a világ nagy hatalmai, mondjuk a katonai erő szempontjából vizsgáljuk, akkor nagyjából ezt a sorrendet mindenki elfogadja? Hogy az első lépés az mégiscsak a terror bázisának tekinthető iszlám állam, és rögtön utána a második, vagy mondjuk a másfeledik lépés, az pedig a térségnek a stabilizálása? Tehát ebben legalább egyetértés van?
Így van, világ vezető hatalmai között ebben egyetértés van. Természetesen a megoldást mindenki máshogy képzeli, és vannak partikuláris érdekek is. Ugye például, ha már ugye az oroszokról beszéltünk, az oroszoknak az is nagyon fontos, hogy az elsősorban a földközi tenger partvidékén fekvő szíriai bázisaikat, kikötő repülőtér katonai bázisaikat megtarthassák. Ehhez nekik rendkívül fontos, hogy Assad hatalmon maradjon, vagy hogyha esetleg majd később nem Assad, akkor is ez az alavita kisebbség megtartsa a hatalmát legalább azon a területen. Ami bizonyos pillanatokban ellentmondhat más nemzetközi szereplőknek az érdekeivel. Tehát ezt a rendkívül bonyolult érdekrendszert kell összehozni, és akkor még nem beszéltünk Irán érdekeltségéről, nem beszéltünk Szaúd-Arábia érdekeltségéről, hiszen ugye az egész konfliktust úgy is fel lehet fogni, hogy a síitáknak a nagy nemzetközi támogatója, vagy a síita nagyhatalom, az Irán. Miközben a szunitáknak a nagy nemzetközi támogatója a Szaúd-Arábia. Ez a két térségbeli meghatározó ország egyébként is egymással egy ilyen kvázi hidegháborút vív, és ez kivetül, ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy egy proxy háborúvá válik, kivetül a térség más szereplőire is.
Siklósi Péter védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.